Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a János evangéliumából, folytatván a János evangéliuma sorozatot, most 29. alkalommal tanulmányozzuk ezt a könyvét a Bibliának. Most a 12. rész első 11 versét olvasom a testvérek előtt, hallgassuk figyelemmel. Így szól hozzánk Isten igéje, János evangéliuma 12. részéből. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált föl, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem jutották az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és nála lévő elszínből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Isten áldja meg a felolvasott igét, történetet, hogy bele tudjunk lépni, megértsük, megismerjük, legfőképpen térdre húlva elcsodálkozzunk Isten bölcs beszédén, és segítsen nekünk Jézus Krisztus követésében járni. Jöjjetek, imádkozzunk ezért! Mennyei Atyánk, segíts nekünk, hogy ne érjen váratlanul, amikor hirtelen összekulcsoljuk a kezünket. Ne kelljen átállni valami másra, hanem segíts, hogy az egész lényünk, lelkünk imádságos lehessen, hogy megteljünk a te dicséreteddel, tisztelettel, szeretettel irántad. Urunk, kérünk azért is, hogy adj engedelmes szívet, hogy az igéd ne érjen váratlanul bennünket, hanem készek legyünk mindig meghallani, amire hívsz bennünket. Kérünk azért a csodáért, hogy ahogy most itt vagyunk, veled találkozzunk, a találkozás öröméért, de azért is, hogy ez a találkozás, ha kell, akkor megintsen, megszólítson bennünket. Segíts, Urunk, hogy tudjunk ennek az érintésnek a nyomán változni, változtatni. Szebbekké, Krisztusibbakká lenni. Drága Jézus Krisztus, úgy lakoz bennünk és foglalj tért bennünk, hogy egyre inkább rád hasonlítsunk. Nem csak mi, hanem az egész közösségünk, a te gyülekezeted. Hálát adunk azért, hogy munkálkodtál már bennünk ma, hogy megszólítottál, elhívtál, megragadtál bennünket. Jöjj, drága Szentlélek, és áld meg ezt az órát, szentelj meg minket, hogy a szívünk, a figyelmünk, értelmünk, érzéseink, akaratunk mindenestől a te uralmad alá kerüljön. A te vezetésed, a te erőd vigasztalásod alá kerüljön. Így kérünk, hogy add meg nekünk azt, amire szerinted szükségünk van. Könyörülj rajtunk, hogy veled legyen találkozásunk, és hogy igaz szívből tudjunk téged tisztelni. Ezen az Isten tiszteleten is. Könyörülj rajtunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján a teljes történettel együtt, Szentlélek segítségű hívásával az evangéliumot hirdetem közöttetek, megíratott az előbb felolvasott részben, János evangéliumának 12. fejezetében, a harmadik versben eképpen. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, ha valami az embert mélyen megérinti, akkor annak általában hatása alá kerül, és látszódik rajta. Látszódik rajtunk egy jó film után, egy jó találkozás után, egy jó buli után, egy jó művészeti élmény után, bármi után, ami megérint bennünket. Látszik rajtunk, beszélünk róla, ránk néznek, megkérdezik, miért vagy ilyen vidám, vagy mi történt veled, miért csillog a szemed. Így vagyunk Jézussal is, sőt, még inkább így. Ha Jézus lénye megérinti a szívünket, akkor az vonzásba víz bennünket. Elkezdünk vonzódni hozzá. Jézus vonzásába kerülünk, és ezáltal furcsa módon, ahogy Jézus vonz bennünket, egyre inkább Jézus lénye kezd kirajzolódni rajtunk. Így volt ez mindenkivel, aki Jézussal találkozott. A történetben csak három szereplőt említek, a történet is hármat nagyjából. Az egyik Lázár. Lázár, akit Jézus a halálból hozott vissza, akit feltámasztott, látszott rajta, hogy Jézus vonzásába volt ezután, hát mi is abba lettünk volna, ha feltámaszt bennünket valaki. Ott ül mellette, közelébe, el se lehet zavarni onnan, az egész lénye Jézusé. Ott van közel mellette, ott ül vele az asztalnál. Jézus vonzásában kerül, és kirajzolódik rajta Jézusnak a győztes hatalma, amit mindenki csodálni jön, mindenki vonzódik ezután Lázárhoz, mert Lázáron Jézus kezenyomát lehet látni, Jézus dicsőségét, halál fölötti diadalmát. Aztán ott a másik szereplő, hogyha egy kicsit Mártára figyelünk, akit egy más történetben Jézus elmarasztal, itt azonban hadd mondjam együtt más igehirdetőkkel együtt is, akik velem együtt így látják, hogy itt Márta buzgókodása már egy kicsit más. Itt már változott, hiszen a testvérét támasztotta föl Jézus. És Márta örömmel mindenét bedobva, odaadva, azzal, amivel tud, szolgál. És vonzódik Jézushoz, mert Jézus valami olyat tett az életében, családjában, ami számára vonzó, megdöbbentően vonzó. És teljes szívével szolgálva szépen rajta, a szolgáló Jézus rajzolódik ki. Az a Jézus, aki másokért tesz, aki másokért odaadja a tudását, szolgál alázattal. És ott van az ő testvérük, Mária, hiszen hárman testvérek, aki az önmagát odaadó Jézus mintája, az önmagát odaadó Jézus ábrázolódik ki rajta, amikor egy drága olajat úgymond elpocsékol Jézus lábára, amin Júdás és talán többek is megbotránkoznak. Úgy van ez, testvéreim, hogy ha valakit Jézus nem érint meg, mert furcsa módon azt tapasztaljuk, hogy Jézusról hallunk, vagy Jézus csodáját látják sokan, van, akit megérint, van, akit nem. Az apostolok cselekedete is így végződik. Voltak, akik hittek Pál beszédének, voltak, akik nem. Akiket nem érint meg Jézus, azok nem értik őt magát, nem jön létre ez a vonzás, és nem változik rajtuk semmi, sőt, megbotránkoznak, kiakadnak, odébb állnak, felháborodnak. Na, ezek közé tartozik Júdás, és különös, hogy erről az estéről János csak ezt a párbeszédet örökíti meg, ami Júdással kapcsolatos, pedig hát biztos, hogy nagyon izgalmas beszélgetések zajlottak ott Betániában. Ezt az egy beszélgetést jegyzi föl a Szentíró Júdással, akit János le is leplez. Júdás csak az elszényre gondolt, és azon belül is a saját hasznára, így mondja legalábbis ő, hát tudnia kellett, hiszen tanítványtársak voltak. Kívülről nézi Jézust Júdás, és nem érti Mária cselekedetét, sőt, felháborodik, kiakad rajta. És ugyanígy a főpapok sem értik Jézust, nem érintette meg őket az, amit Jézus mondott, amit cselekedett, sőt, Lázár is ellenségé lesz, és Lázár ellen is készülődnek, hogy őt is megöljék, mert túl jó propaganda Jézus számára, túl erőteljes bizonyság. Nem értették Jézust, nem érintette meg őket, nem tartotta vonzásban. Jézus sok mindent hagyott megtörténni maga körül, nem csak, hogy hagyta, hogy megfeszítsék, hanem hagyta, hogy leköbdössék, hogy bántsák, és sok mindent hagyott. De érdekes módon Máriát megvédi. Nem is először. Egyszer Mártától, a testvérétől védi meg, egy különleges történetben, most pedig Júdás szavaitól védi meg, és azt mondja, hogy a temetésemre készülve kent meg engem. Megvédi, sőt más evangélisták szerint Máriát példaképpen állítja Jézus mások elé. A háromféle rajzolatból most, ami Lázáron kirajzolódik, Jézus győztes hatalma halál fölött, vagy ami Mártán kirajzolódik, a szolgáló Jézus, és ami Márián kirajzolódik, az áldozatot hozó Jézus, ebből most a harmadikat nagyítsuk ki, és erről beszélgessünk egy kicsit. Testvéreim, gondolkoztam ezen a szón, kifejezésen, áldozat, áldozatosság, oda áldozni magamat másokért. Azt kell, hogy mondjam, legalábbis én látom magam körül ezt, vagy lehet, hogy túl sötét szemüvegen át nézem a világot, de én úgy látom, hogy az áldozatosság, az áldozat maga nagyon távol van már a mai világban. Nem érti a mai ember, tisztelt a kivételnek, nem nagyon értik, mit jelent áldozatot hozni, odaáldozni magamat. Hol vannak már a bátor honfiak, akik azt mondják, hogy az életüket adják ezért a hazáért, akik mondjuk 1848-ban, vagy 1956-ban, vagy még régebben az életüket adták a hazáért. Mit mond ma egy fiatal, tisztelt a kivételnek? Ezért? Hát ezért én nem adom. Ezekért az emberekért? Nehogy adom a hazáért az életemet. Persze nincs is ilyen helyzet, hogy az anyaföldél odáldozzuk életünket, de ha lenne ilyen helyzet, vajon akadnának-e bátor honfiak és honlányok, akik azt mondják, odáldozom az életemet ezért a nemzetért. Ennek fő oka nyilvánvalóan az a csiribiri társadalom, amiben élünk, de ezen belül is a szélsőséges individualizmus, ahol csak magunkra, a csak magunk hasznára figyelünk. Amikor nem törődünk azzal, hogy akár bármilyen szakmában benne vagyunk, ezért a hazáért dolgozunk, hol vagyunk már a kassai polgárok főszereplőiktől, aki amikor azt mondja, hogy kimegy a fiatalember külföldre, azt mondja, menj el, tanulj meg mindent, és utána gyere vissza, és add oda ennek a hazának, amit odakint tanultál. Hol vagyunk már ettől? Miért kéne nekem visszaadni bármit ennek a hazának? De milyen ritkák általában az olyan emberek, akik egy ügyért úgy odaáldozzák magukat, igazán, minden haszon nélkül. Odaáldozzák magukat egészen, anélkül, hogy népszerűek legyenek, minden ellenszolgáltatás nélkül, mert szívügyük az egész, és odaadják magukat azért a célért. Testvéreim, hol vannak már az olyan küldetéstudattal átitatott tanárok, tisztelet a kivételnek, hiszen sok ilyen van közöttünk is. De többségében hol vannak azok a tanár egyéniségek, akik élnek, halnak a gyerekekért, és odaáldozzák az életüket azért, hogy ezek a tanítványok valamit tovább vigyenek matematikából, irodalomból, történelemből, rajzból? Hol vannak már az ilyen személyiségek? Hiszem, hogy vannak ilyenek, meg látom is, de többségében nem ilyeneket látunk. Hol vannak azok, akik odaáldozzák magukat bármiért is? És testvéreim, ha már a szónál tartunk, meg kell jegyezem azt is, hogy mi, akik az új szövetség népe vagyunk, akik nem kosokkal, bikákkal jövünk a templomba, meg nem galambfiakkal, nem kell áldozatot bemutatnunk az oltárnál, talán eltávolodtunk attól, amit az Ószövetségben az áldozat jelentett, és talán ezért is nem értjük, mit jelent az, hogy Krisztus odaáldozta magát értünk. És az Ószövetségben azokra gondolok, akik szívből hozták föl az áldozatot, a termés legjobbját, az állataik legjavát, akik tudták, hogy mit jelent, hogy Istennek odaáldozok valamit, ami az enyém, ami értékes, amivel mást is tehetnék, de oda viszem szívből az Isten elé, ez az én hálaáldozatom, vagy bűnért való áldozatom. Milyen keveset értünk már ebből. Talán az édesanyák tudnak a legtöbbet arról, mit jelent áldozatot hozni, amikor odaadják magukat a gyermekükért. Ők tudják, hogy mit jelent lemondani önmagukról, odaáldozni erőt, figyelmet, időt, alvást, pénzt, mindent a gyermekükért. Vagy talán erről tudnak valamit mondani az idősödő szülők, akiknek a gyermekeiknek is már családja van, és odaadják a figyelmüket, fizikai, lelki, testi erejüket, idejüket, az unokákért, a pénzüket, hogy valamire vigyék a fiatalok. Mit jelent az, hogy lemondok magamról, és odáldozom magam másokért? Az áldozatosság hiánya, testvéreim, kiállt a világunkban. Ezt kiáltják a szétszakadó házasságok is. Mert többségében, testvéreim, azért mennek szét a házasságok, mert nem tudjuk odáldozni magunkat a másokért, a másikért. Mert önzőek vagyunk, és csak a saját érdekünket nézzük, és ha valami nem minket szolgál, akkor eldobjuk, lecseréljük, kicseréljük, mert nem adja azt, amit mi vártunk tőle. Hol vannak már a magukat odáldozó feleségek vagy családapák? Bizonyára vannak közöttünk ilyenek, és többségében így vagyunk. Hol vannak azok a lakóközösségek, ahol egymásért élnek az emberek? Itt a panel világban, testvéreim, döbbenetes volt a házunkban is, amikor egy valaki azt mondta, hogy ezt az ócska elhanyagolt kertet földobom egy kicsit, veszek bele ezt-azt, és odadom a testi erőmet, minden erőmet, hogy szép legyen. És amikor körbe ment a lakók között, és néhány száz forintot kért, hogy ezt a kertet rendbe hozhassa, nem munkadíjú, hanem amit elültet, akkor többen rácsapták az ajtót, és felháborodtak, és nem becsülték meg a munkáját. Abba is hagyta. Testvéreim, nem szoktunk hozzá, hogy a szűkebb és tágabb közösségért tegyünk valamit. Hol vannak már, szándékosan mondom kicsit kádárkorszak szavával, hol vannak a munkahelyi kollektívák? Ahol a kollektíva olyan, ahol egymásért tesznek. Ja, vannak olyan cégek, ahol azt mondják, hogy életedet, véredet a cégért, de az valami mást jelent. Az nem szívbeli áldozat. Az nem azért van, hogy fontos az ügy, hanem azért, hogy ki ne rúgjanak minket. Azért kell odaáldozni magunkat. De hol vannak a szívből jövő áldozatok? Hol vannak az egyházban és a gyülekezetben olyanok, akik értik, mit jelent odaáldozni az életüket? Az előttünk járó generációban olyan lelkészek voltak, akinek nem volt ám parókia, olyan csiribiri, nem volt szinte fizetése sokszor, és mégis odaáldozták az életüket az egyházukért. És nem hagyták el az őrhelyüket akkor, amikor még ennyire se volt népszerű az, hogy valaki lelkész. Azok a presbiterek és idősek, akik hátukon vitték az egyházat, kicsi falvakban és nagyvárosokban, nem törődve azzal, hogy esetleg azt mondják majd róluk, hogy nem elég rendszerhűek, és kirúgják őket az állásukból, vagy megfenyítik őket, vagy szégyenbe hozzák őket, akik áldozatot hoztak az Istennek, akik az Isten tisztelet áldozat bemutatás volt, önmagukat egész egzisztenciákat tették erre rá. És a gyülekezetekben hol vannak azok az áldozatos emberek, akik a hátukon viszik a gyülekezetet, akik munkaerejüket, szeretetüket, idejüket, pénzüket odaáldozzák egy közösségért, egy ügyért, ami szent és fontos számukra. Testvéreim, én úgy ismerem a mi gyülekezetünket, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan így vannak. Úgy ismerlek benneteket, mint akik odaáldozzátok magatokat a gyülekezetért. Nem egyszer volt, hogy jöttem a templomba, és valaki anélkül, hogy engedélyt kért volna, vagy valami dicsőséget szeretett volna learatni, ott munkálkodott és dolgozott a kertben. Csak úgy magától elsöpört, idejött hamarabb havat lapátolni Isten tisztelet előtt, mert eszébe jutott reggel 8-kor, hogy nem tudnak bejönni a hívek, ha a hó ott áll az ajtóban. Hányan vannak, akik odáldozzák a szeretetüket, amikor meglátogatják kórházban a testvéreket, és nem csak a lelkésztől várják ezt, hanem azt mondják, elmegyek, meglátogatom az én fele barátomat, akár akkor is, ha Budán van kórházban. Hányan vannak, akik felhívják a másikat, és időt, pénzt áldoznak arra, hogy meghallgassák a másikat. Sokan vagyunk így, testvéreim, de talán még mindig nem elegen. Testvéreim, rengeteg üdítő példa van közöttünk, de hadd mutassak még egy dologra rá, a böjtre. Talán a böjtöt is azért nem értjük, és nem tudunk mit kezdeni ezzel az időszakkal, a nagyböjti időszakkal. Mert nem értjük, mit jelent elengedni, odaadni, odaszánni valamit Istennek. Mit jelent az áldozat és az áldozatosság? Enélkül a böjtöt nem értjük, testvéreim. Most azért figyeljünk hát Máriára, aki hálaáldozatot mutat be Jézus Krisztusnak, és mintát ad számunkra az áldozatosságra. Júdás nem érti. Vajon mi értjük-e a maga mélységében azt, amit ez az asszony tett? Az áldozatról, áldozatosságról 4 megállapítást hagyd tegyek a történet alapján. Az első így hangzik, az áldozat mindig szívből fakad. Hálát és szeretetet hordoz. Hálát és szeretetet. Református hitünk lényegéhez érünk, amikor megértjük, hogy mi mindent, templomba járást, bibliaolvasást, szolgálatot hálából, szívből, szeretetből teszünk. Nem megfelelésből, nem érdemszerző jó cselekedetből, hálából. Mert tudjuk, hogy valaki megáldoztatott értünk. Aztán másodszor az áldozat az olyan, hogy aki áldozatot hoz, figyelmének középpontjában mindig az van, akinek hozza ezt az áldozatot. Egészen arra figyel csak, akinek adja, akiért teszi, semmi és senki másra nem figyel. Ezért igaz a harmadik állítás, mert ebből következik, hogy nem törődik senki mással. A fény csak azon van, akiért odáldozza magát. Nem érdeklik társadalmi konvenciók, ahogy ezt a Máriát sem érdekelte. Botrány volt, amit csinált abban a korban. Nem érdekli mások véleménye, nem érdeklik a következmények, nem érdekli semmi, mert a szíve arra indította, hogy ezt az áldozatot meghozza. Aki áldozatot mutat be, semmivel nem törődik, még a negatív következményekkel sem. És ebből következik a negyedik állítás is. Az áldozat azt jelenti, hogy tudok adni, elengedni, elveszíteni, akár magam ellen is tenni, valami többért, valaki többért. Szeretett testvéreim, nagybőjt idején jó ezt érteni, jó ezt megélni, mert annak a Krisztusnak az ünnepére készülünk, testvéreim, aki odáldozta magát értünk, aki áldozatosságból a legfőbb mintánk. Önmagától, szívből, az Isten szeretetéből odáldozta magát értünk a kereszten. És a nagybőjt lényege az, hogy erre a Krisztusra nézünk, erre a nagy ünnepre készülünk, erre a keresztre nézünk, erre az áldozatra. Mi ez ahhoz képest, hogy bőjtölünk? A bőjt nem olyan cselekedet, amivel kiérdemelhetnénk Istennél valamit. Na, bőjtölök Istennek, hogy ő is adjon valamit. Hanem a bőjt egyfajta készülődés, elmélyülés abban, hogy mit jelent, hogy Jézus önmagát adta, értem. Lelki hozadéka van számomra. Jézus elveszítette önmagát, maga ellen tett, a legszentebb és legnagyobb áldozatot hozta, és erre érzett rá Mária, amikor megkeni Jézus lábát. Ez az, amit megsejtett Mária, amikor odamegy és rápazarol egy igen drága kenetet. Valamit megsejtett abból az áldozatból, amit Jézus érte akart hozni. Valamit már látott, Isten valamit megéreztetett, megjelentetett neki. És tudjátok, a hitéletben ezek a legfontosabb mozdulataink. Amikor ráérzünk valamire, amikor megsejtünk valami szent dolgot, valami titkot, hogy itt valami nálunk többen, nagyobbal van dolgunk, és természetesen jön az áldozat a kezünkből. Ennek a krisztusi áldozatnak lehet rajzolata a mi bőjtünk is. Ez rajzolódhat ki rajtunk. Lemondani az éterről, hogy több hely legyen bennünk Krisztusnak, hogy többet legyünk imában vele, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Testvéreim, mi reformátusok legyintünk a bőjtre, nincs semmi előírás. De vajon 2000 év kereszténysége tévedett, amikor bőjtöltek? Amikor ez a szent kegyességnek valami fontos része volt, azok mind tévedtek és sötétségbe voltak? Mi már tudjuk, hogy nem kell bőjtölni. Ugyan már, csak formaság. Testvéreim, lehet formaság is, akkor elvesszük a jutalmát. És lehet szent forma, amiben beleöntjük a tartalmat. Testvéreim, hallottam én már sok bőjtről, én is próbálkoztam, egy csoki bőjt, ugye, aki a csokit szereti, számítógépet, aki a számítógépet szereti, és folytathatnám az ilyenfajta bőjtöket, tévébőjt és egyéb bőjt, aranyos dolgok ezek, sőt a hitből fakadnak, Isten áldása lesz rajta, csináljátok csak. De, és nem is kiábrántás mondom, de a bőjt nem ezt jelenti. A bőjt az bőjt. A bőjt azt jelenti, hogy nem eszem. Azt jelenti, hogy nem eszem. Ezt csinálták évszázadokon át a keresztények, és valószínűleg nem tévedtek. Nem hinném, hogy 1500 vagy 1900 évig sötétségbe jártak a keresztény elődeink. Bőjtöltek azt jelentette, hogy nem ettek. Egy napig, két napig, ahogy gondolták. Próbáljátok ki. Azért csinálták ezt, az aszkézisnek ezt a formáját, mert valamit átéltek benne. Nem tévedhettek ennyien, testvéreim. Próbáljátok ki. Persze nem az a lényeg, hogy nem eszem, és akkor olyan, mintha fogyókúráznék. Ugye? Szoktuk ilyet csinálni. Hát, bőjtölök, jó lesz fogyókúrának. Nem. Ennek akkor van értelme, ha az űrt, ami az étel kapcsán keletkezik, és én aztán tudom, testvéreim, nagyon szeretek enni. Nagy űr keletkezik, ha nem eszik az ember. Ha ezt az űrt nem töltöm be imádsággal, Istenre figyeléssel és cselekedettel, akkor nem sokat ér. Akkor egy ilyen próba, hogy mennyit bírok ki. De a bőjt nem erről szól, hanem hogy Krisztussal legyek többet. Aki szívből áldozod a bőjtöt, aki szívből ad bármit és áldozatot hoz, abban Krisztus ábrázolod ki elsősorban és furcsa módon önmaga számára. Voltatok már úgy, hogy elcsodálkoztatok? Nocsak, én ilyen vagyok? így imádkoztam, ezt mondtam, ezt tettem, mert ez a Krisztus benned, csodálkozz rá, ha magad számára is kirajzolódik Krisztus. Mert a böjt, az áldozatosság egy életforma, nem csupán egy kegyes cselekvés. Egy életforma, amelyben élem, hogy önmagamat odaadom másokért. Odaadom Krisztusért, mert így élek. Ez Krisztus növekedése bennem. Krisztus térfoglalása bennem. Ezért is fontos, hogy amikor azt mondjuk, hogy továbbadás éve, akkor azt is mondjuk, hogy növekedés és továbbadás éve, mert a továbbadás és minden kegyes mozdulat az életemben abból jön, hogy a Krisztus elkezd növekedni bennem. Ez egy életforma. Tölts időt Krisztussal, és elkezd kirajzolódni rajtad. Elküldtem ma valakinek reggel a liturgiás lapot, aki írta, hogy betegség miatt nem tud jönni, de majd interneten hallgatja, egyébként üdvözlöm erről a helyről. És írta, hogy elolvasta a prédikációt előre, mondta, hogy na hát ez az időm nincsen, ez az, ami hiányzik. De nagy bőjtben mire van időnk, ha nem Krisztusra? Szorítsatok ki időt Krisztusnak, és meglátjátok, hogy érdemes, hogy áldás lesz, hogy kirajzolódik valami több. Ahogyan ez az asszony megkente Jézus lábát, és úgy szeretem ezt a mondatát az evangéliumnak, az illat ellette a szobát. Az illat betöltötte a szobát. Így lehetünk Krisztus illata, mondja más helyen az ige. Betölti a mi áldozatosságunk, Krisztussal töltött időnk, odaadásunk a szobát, és mások számára is érezhető lett. Mert Mária, ahogyan mondtam, valóban szívből adta, amit adott, hálát és szeretetet hordozva. Tudsz-e így adni Istennek? Hálából és szeretetből. Ezt az órát most neki adtad-e? Hálából és szeretetből. Eljövök hozzád, Uram, mert olyan hálás vagyok neked. És tudsz-e így emberekhez fordulni? Mert Krisztus mindig azt mondja, ha nekem akarsz adni, akkor adjál a legkisebbeknek. Adja az ellenségeidnek. Adja a fele barátaidnak. Adj annak az embernek, aki ott van az út szélén, irgalmasan. Vajon tudsz-e így fordulni szívből mások felé? Nem azért, mert ők jót tettek veled, jaj neked, ha csak azokkal teszel jót, akik veled jót tettek, hanem azért, mert benne Krisztus látom, és azért teszek vele jót, mert benne Krisztussal találkozom. Krisztusnak vagyok hálás, ezért vagyok kedves hozzád. Ezért megyek veled az úton, ezért hallgatlak meg, mert Krisztusnak vagyok hálás, neked nem kell semmit tenned, nem kell viszonoznod. Testvéreim, a gyülekezetben is lassan tanuljuk meg, hogyha valaki tesz valamit nekünk, nem kell viszonozni. Ismerek valakit, aki ha valami süteményt levisznek neki, akkor a tálat sose adja vissza üresen, gyorsan ő is süt egyet, hogy visszanozza. Testvéreim, lehet elfogadni úgy egymástól, hogy amikor elfogadok, Krisztussal van dolgom, amikor én adok, akkor is Krisztussal van dolgom. Szívből, hálából, ellenszolgáltatás nélkül. Mária figyelmének középpontjában Jézus volt egyedül. Tudsz-e így mindent kizáróan Jézusra figyelni? Vagy még mindig azzal törődsz, hogy mit mondanak mások, mit mondanak a szokások, különböző társadalmi törvényszerűségek? Tudsz-e ezek ellen tenni? Tudsz-e úgy embertársadra figyelni, hogy csak rá figyelsz? Vagy úgy mobilozol, hogy közben a számítógépet babrálod? Tudsz-e valaki egészen lenni? Egy percre, egy órára, egy mondatra egészen ráfigyelni, és benne Krisztusra? Harmadszor Mária nem törődik semmivel, ami elbizonytalanítaná valóban. Tudsz-e így fordulni Jézus felé és fele barátaid felé tehát? Tudsz-e csak odafigyelni? És tudsz-e akár úgy adni, hogy az ellenedre van? Elengedni, elveszíteni valami többért. Odaadni az időd, a pénzed, a figyelmed valami többért. Éled-e Krisztus szavait, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Furcsa logikája ez Krisztusnak. Elveszíted és megtalálod. Elengeded és megkapod. Ez a krisztusi logika. Minden emberi gondolattal ellentétes. Ezért kérdezhetitek, testvéreim, hát hogy tudom ezt csinálni? De azért vigyázzatok, mert megígéritek ezt. Áldozatos életet éltek? Mikor ígérjük ezt meg? Aki már a litlapon olvassa, azt tudja. Na mikor? Az úrvacsoránál. Mit is mondunk? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ígérjük és fogadjuk. Komolyan? Tényleg? Testvéreim, az ígéretek és a fogadalmak nem azért vannak, hogy elkeseredjünk, hogy nem tartottuk be őket, hanem hogy új erőre kapjunk, és belekapaszkodjunk, és újra kezdjük, mert megígértük, és nem hagyjuk magunkat eltéríteni. Igen, én egyszer, kétszer, háromszor minden úrvacsorán megígértem, elbuktam benne, de újra kezdem, mert drága nekem ez az ígéret, mert e szerint akarok élni. Ígérem és fogadom, hogy egész életemet élő, szent és Istennek kedves áldozatul adom. Végezetül azzal tartozom nektek, hogy megmondjam, hogy ez hogy lehet. Az a gyanúm, hogy az itt ülők 80%-a vagy több is úgy érzi most ezek után, hogy hát ettől olyan távol vagyok, amit ez a lelkész itt mondogat, és a bátrabbak azt mondják magunkba, szerintem ő is. Olyan távol vagyunk, hogy miről beszél ez? Ez valami idealista ember itt a szószéken. Nem tudja, mit beszél. Hogy lehetne így élni, meg böjtölni, meg önmagunkat odaadni, meg áldozatosnak lenni? Talán az anyukák azt mondják, hogy végre megdicsért valaki minket. De egyébként a többiek, hogyan lehetséges ez? Hogyan juthatunk el idáig? Testvéreim, mivel kezdtük? Akit megérint Jézus és vonzásába kerül, azáltal kirajzolódik rajta Jézus lénye. Mi következik ebből a megállapításból? Az, hogy nem rajtam múlik. Hogy nem az én erőködésem, nem az én elhatározásom, hanem érintettség kérdése ez. Akkor történik ez egy pillanatra, egy hétre, egy hónapra, korszakokra, vagy lassan-lassan az egész életemre, ha komolyan veszem, hogy mindez azon múlik, hogy Jézus megérintette engem. Ezzel pedig más nem lehet csinálni, testvéreim, mint kérni, várni, vágyni. Kérni, várni, vágyni és hagyni, hogy az Úr Jézus megérintse a szívünket, úgy, mint Máriájét. Hogy úgy éljünk, hogy figyeljünk, hogy mikor és hogyan érint meg bennünket Krisztus. Mert nem a mi erőlködésünk ez. Ezért kérd, várd és hagyd. Sőt, még erőteljesebben mondom, nagyon kérjük, nagyon várjuk, és aztán igazán hagyjuk, hogy Jézus megérintse az életünket. Nagybőjtben élünk, itt a lehetőség, hogy erre figyeljünk, a lényegre. Múlt héten megrovást kaptam a templomajtóban, hogy miért mondom a diákoknak, hogy ne tanuljanak. Nem ezt mondtam, tanuljanak, csak azt mondtam, hogy nem ez a lényeg. Elhiteti velünk a világ diákokkal, hogy a tanulás a lényeg, ezért élsz. És minden ezen múlik. Elhiteti a világ, hogy minden azon múlik, hogy hol dolgozol, mennyit keresel, hogy tudod ellátni a gyermekeidet. Minden azon múlik, hogy le tudod-e győzni öregkorodra a betegséget. Hogy csak egészség legyen, az a fontos. Én azt mondtam, hogy ez hazugság. Mert nem ez az élet. Ezek fontos dolgok. Meg kell csinálni. Isten gondoskodik róla. Kérhetjük, tehetjük, tegyünk is érte. De azt mondtam, hogy ne higgyük el, hogy ezért élünk se diákokként, se felnőttekként, idősekként. Ne higgyük már el, hogy ez az élet. Az élet többennél, és a nagybőjt arra hív bennünket, hogy arra figyeljünk, ami igazán lényeg, ami majd a halálunk után is lényeg lesz. Az, hogy mennyi időt vagyok Istennel, hogy mennyire szeretem őt, hogy a szívemben mi újság van. Ez a lényeg. Tudjátok, mit mondok? Azt se bánnám, ha mind a három gyerekem mindenből megbukna. De ha a szívük Istené lenne, ha a szívük tiszta lenne, ha a szívükben növekednének, ha szép lenne a lelkük, mindent ellensúlyozna. Hála Istennek nem buknak meg egyelőre semmiből, de ha úgy lenne, és szándékosan mondom ezt ilyen hangsúlyosan, mert a világ azt nyomja, hogy csak ezekre figyeljél, és akkor minden rendben lesz. Legyen egészség, legyen munka, legyen jó jegy, és akkor minden rendben van. És minden rendben van? Mondjátok meg, minden rendben van akkor? És a szívünkkel mi újság van? A nagybőjt arra hív, hogy éljünk, készüljünk, áldozzunk időt és figyelmet Jézusra, mert ez a lényeg, ezért élünk. Nincs ennél fontosabb a világon. És ez azt is jelenti, hogy áldozz időt másokra. Azokra, akik szeretteid, vagy azokra, akik nem szeretteid, mert nem szeretnek. Áldozz időt erre. Böjtölj és imádkozz. Azzal az igével fejezem be, ami buzdít bennünket, és egyben reményt is ad mindenre. Kérjetek, és adatik, mondja Jézus. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Így legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük, Atyánk, hogy megtapasztalhattuk sokan és sokszor, hogy a Te véred megtisztít bennünket, hogy csodákat teszel bennünk. Kérünk azért, hogy hadd lássan így egyre többekkel. Kérünk azért, hogy úgy munkálkodj a szívünkben, gyülekezetünkben, de minden napunkon, hétköznapokban is, hogy veled legyen találkozásunk, és minél többen érintést kapjunk tőled, hogy ne tartozunk az értetlenek közé, ahogyan Júdás vagy a főpapok szemlélték a csodát, a hálát, az áldozatot, hanem hogy hadd legyünk azok között, ahol Lázár van, ahol Márta, ahol Mária, akik mind-mind kaptak tőled érintést, csodákat, és ezt zengik, és ezt adják tovább. Rajzolódj ki a mi életünkben. Urunk, úgy adjuk magunkat neked, mint törékeny cserépedények, hogy törzsd meg a te örökkévaló igéddel, igazságoddal, minden képzeletet felülmúló szereteteddel. Látod, hogy mennyit bukdácsolunk, mennyire összetörezettek vagyunk, mennyiszer hűtlenkedünk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és mindezek fölött ragyogjál föl bennünk. Törzsd meg a szívünket, engedd, Urunk, hogy egyre több hely legyen az életünkben, a családunkban, a munkahelyünkön neked. Köszönjük a megtapasztalt bizonyságokat, köszönjük, hogy jó áldozatosnak lenni, jó áldozatot hozni, mert valóban veled találkozunk benne. Kérünk, hogy így nagybőjtben készíts bennünket legnagyobb ünnepünkre, a nagypéntek és feltámadás csodájára, hogy ebben az évben is tudjuk a szívből ünnepelni, és aztán újra erőre kapjunk, és egész évben tudjunk ennek fényében és ragyogásában élni. Készítsd a mi szívünket, mert annyi minden mással van tele. Látod a ránk nehezedő terheket a munkahelyen, az iskolában, a családunkban. Látod, hogy néha úgy érezzük, hogy nem bírjuk, hogy túl sok. Urunk, segíts nekünk, sokszorozd meg az erőnket, és hadd tudjunk mindent megoldani, megcsinálni, amit csak lehet, úgy, hogy közben mégis Te maradj a lényeg. Könyörülj így egész gyülekezetünkön. Imádkozunk a keresztkérdések sorozatért, hogy sokan jöjjenek, akik szomjazzák, éhezik a Te igédet, akik szeretnének megismerni. A gyülekezeti táborunkat is így tesszük a kezedbe, hogy növekedjünk és erősödjünk a közösségünkben ezáltal is, és minden alkalmunkon lehessen a Te áldásod. Könyörülj rajtunk ezekben is. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjjetek, kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.